valójában tetten érhető a filmeken egyfajta természetkultusz. Tehát az, hogy a magányos hős, aki megmenti a közösséget, akár a világot, az nem feltétlenül a civilizációnak a fellegvárából érkezik, hanem valahonnan a nyugatról, középnyugatról, akár egy kis farmról, akár egy kis városból, tehát valahonnan egy ilyen távoli területről. Ez visszatérő témája az amerikai filmeknek, de az is, hogy az amerikai átlagpolgár elmegy mondjuk a családjával túrázni, és mindenfajta veszélybe kerül, akár szökött rabok, akár bűnözők által, vagy különböző természeti lények által, és akkor meg kell birkózni a vadonban ezekkel a veszélyekkel, meg persze a félelemmel. Ilyen alkotásokat például nem nagyon látni a magyar filmművészetben, amelyek ennyire ráfókuszálnak a természet és az ember kapcsolatára. Az Egyesült Államokban valamiért ez sokkal erőteljesebben jelenlévő tematika.
Azt mondod ezzel, és azt hiszem, hogy írod is talán itt a bevezetőben a téziseitek között, hogy a vadonban formálódott ez a környezet iránt érdeklődő, vagy a környezet iránt toleráns, vagy együttműködő karakter.
Igen, ha megnézzük az amerikai eszmetörténetet, akkor két nagy hullámot láthatunk, vagy két nagy irányzatot. Az egyik, amit úgy fogalmazhatunk meg, hogy egy kicsit magyar terminológiával, egy ilyen urbánus irányzat, amelyik azt mondja, hogy az amerikai demokrácia az a nagyvárosokon átvezetett. És a másik, amit leginkább talán idehaza James Frederick Turnernek az elmélete alapján ismerünk, miszerint a vadonban formálódott ki az amerikai karakter. Tehát nem a keleti parton, nem a nagyvárosokban, nem az ültetvényes hagyományú délen, hanem a határvidéken. Ez a határvidék, a frontier volt az a kuhó, amiben kikovácsolódott az amerikai ember típus, legalábbis Turnernek a tézise szerint. A western filmek mai napig ezt sugallják, és egyébként más alkotások is. És az amerikai kultúrtörténetben ennek a Turneri tézisnek nagyon mély lenyomata van. Tehát az amerikai filmeken ez látszódik, hogy ez a fajta hős típus menti meg ugye a demokráciát, aki a vadonban szimbiózisban él a természettel, és nagyon gyakran a gonoszok a technikai civilizációt képviselik, és ezáltal a technikai civilizáció és a nemes vademberségnek az ellentéte, ennek a mitosza újra meg újra megjelenik a filmvászon.
Még egy dolgot hadd emeljek ki, itt a tézisek között beszélsz arról, hogy a természetes az ember kapcsolatát bemutató filmek gyakran a közösségekben keletkeznek. Ez általában is egy kicsit, most nem tudom, hogy ez véletlene, de most írtátok ezt a tanulmányt, és mi meg, hogy miket látunk mostanában a filmeket, de nekem rögtön eszembe jutott a közelmúltban elindult nagyon izgalmas magyar film Enyedi Ildikónak a Magányos barát, azt hiszem ugye ez a címet, ahol valami ilyesmit tapasztalok, sőt a különböző civil közösségek programjaiban is, mintha a természetnek megjelenik a hangja egyre gyakrabban, ilyen közösségi bemutatóknál kis szerkezeteket mutatnak be, hogy amelyekkel fölvesznek valami hangot, amikor a növények hát beszélnek, úgymond. Na minden esetre csak ez jutott eszembe erről, hogy a természet és az ember kapcsolata, ez mintha most különösen fontos lenne, de lehet, hogy ez csak az én buborékomban van így.
Nem, egyébként én is ezt érzékelem, sőt, magának ennek a tanulmánynak a megírását is ez az érzület inspirálta, hogy a természet iránti alázat egy elég aktuális téma, most a ökológiai válság küszöbén.
Igen, ez felerősítette az, nyilván erre ennek jelentőséget.
Tudjuk irányítani a figyelmet a méltányosságpolitika elemző központban, az egy nagyon fontos dolog, meg a demokráciára neveléshez, ami egyik fő tematikánk, azért hozzátartozik ez is, hogy a demokráciának része, az állampolgári tudatosságnak része a természetvédelem, és a természet mint térnek a megbecsülése. Egyébként pont az Egyesült Államoktól nagyon sok tekintetben lehet tanulni e téren, mégiscsak az 1870-es évektől létrejöttek a nemzeti parkok, és a nemzeti park is egy olyan színtér, amelyik nagyon sok filmben megjelenik, illetve arra is talán érdemes kicsit kitérni, bár ez mellékösvénynek tűnhet, hogy például az amerikai polgárjogi, az őslakos polgárjogi mozgalmak is nagy mértékben építettek erre a fajta zöld gondolatra és a russzói nemes vadember hagyományára, mert nyilvánvalóan ez volt az az érzelmi töltet, amin keresztül ugye összhangba lehetett hozni az őslakos hagyományokat és az amerikai demokráciát. Tehát a lényeg, hogy az amerikai filmeken ez kimutatható elem, ez a zöld patriotizmus, ami ebben a formájában leginkább az Egyesült Államokban létezik. Persze 19. század végén voltak ennek Európában is hagyományai, tudjuk a angol száz világból jött cserkészetet, vagy a Németországban a Wanderfügeleknek a mozgalmát, de mondjuk popkulturálisan mindezekhez képest az amerikai természeti tematika lett hangsúlyos. Tehát a filmeken ezeket látjuk leginkább.
Az előzőekre visszautalva, amiket soroltál még csak, hogy abból az is kiderül, hogy a helyi civileknek össze kell fogni valami közös veszély ellen, amelyekről itt az előző vagy az előző percekben beszéltél, de a másik fontos, és talán ehhez kapcsolható, hogy a kis közösségekben történő természeti emberkapcsolat az talán még megragadhatóbb, és hát ez is mondjuk nagyon izgalmas, és mi itt a közösségi szférát képviselve a civil rádióban erre különösen érzékenyek vagyunk, azért is ezt külön kiemeltem most az ajánlásodból.
Uh-huh. Így van. A kis közösségek nem is tudnak létezni, persze anélkül, hogy valamilyen szinten a természeti környezettel egy szimbiózis ne alkotnának, és nagyon sok amerikai film hegyezi erre ki a történetét, hogy megjelenik a szennyező, etikátlan üzletpolitikát folytató gyár, vagy éppen az etikátlanul működő katonai bázis, a mutánsokat kitermelő laboratórium a helyi szinten és a közösségnek, illetve a közösséget kvázi vezető főszereplőnek fölkelni.
Néha egy hősies figura kell ehhez, igen.
Ezekkel szemben. És ezeken keresztül van egyfajta zöld nevelés, amit szerintem meg lehet tanulni az amerikai filmektől. Tehát nagyon sok értéke van azért az amerikai filmeknek, még a B vagy C kategóriás filmeknek is. Mondjuk ez a fajta természet iránti alázat pont olyan, ami megtanulható itt Magyarországon is ezekből.
Amerikai demokrácia magyar szemmel Pár Ádám tanulmányáról beszélgettünk, és elérhető a tanulmánya méltányosságpolitika elemző központ honlapján, gondolom legalábbis, hogy így van.
www.méltányosság.hu.
És a természet és az ember az a címe a mostani résznek. Nagyon szépen köszönöm, Ádám. Örülök, hogy küldted ezt, és majd a következőket is várjuk. Szervusz!
Megpróbáltam megkóstolni a csók édes ízét. felfedezni a párizsi éjszakák tarka színét. Szűkös utcák, kopott házak, bagettornyok, croissant paloták. Soha nem felejtem el az illatát. A templom téren néztem egy lány furcsa táncát. Aki széttépte a letűnt antivilág régi láncát. Szombat éjjel, őrült kéjjel, a szökőkútnál éreztem bőre bársonyát. Soha nem felejtem el az
114, 115, 116,
117 perc.
Április 12-e és 18-a között a Vasas Jégcentrumban rendezik a női divízió 1/A jégkorong világbajnokságot. Mindenről kérdezem a következő percekben Dabasi Rékát, aki a válogatott csatára. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm!
Mit érdemes tudni erről a világeseményről? Úgy látom, hogy Franciaország, Magyarország, Kína, Szlovákia, Olaszország és Norvégia lesznek majd a résztvevők.
Igen, hát ez ugye a divízió 1/A világbajnokság, ami jégkorongban azt jelenti, hogy ez a második vonal. Az ellenfeleink közül már nagyon sokat ismerünk, az utóbbi években sokszor játszottunk ellenük. Így amit rólunk tudni érdemes, hogy mi általában a top divízió és a divízió 1A között úgymond liftezünk. Így most áprilisban mindenképp az lesz a csapat célja, hogy sikerüljön visszajutni az elitbe.
Milyenek az esélyek erre vonatkozóan? Milyenek, mennyire erősek ezek a csapatok, akikkel majd játszunk?
Véleményem szerint most rendkívül kiegyensúlyozott lesz ez a csoport. Az utóbbi években talán jelentő volt, hogy mindig volt egy-két úgymond gyengébb csapat, de szerintem ebben az évben most ez kivétel lesz, hiszen például ott lesznek az olaszok, akik ugye olimpiára készültek, ezért sok új honosított játékossal érkeznek. A franciák is nagyon erősek, ők is ott voltak az olimpián. A kínai válogatott is 4 évvel ezelőtt, ugye ők rendezték az olimpiát, ők is nagyon sokat fejlesztettek, és erős csapattal jönnek. Itt szerintem igazából mondhatni bárki megnyerheti a csoportot.
Mikor érdemes kilátogatni? Gondolom minden nap, de hogy mikor találkozhatnak mondjuk a játékosokkal a résztvevők, vagy lesznek-e valamilyen közösségi programok, amikkel készülnek a kilátogatók számára?
Ahogy említette, ugye kilátogatni bármikor érdemes, de 3 alkalommal is lesz mérkőzés, 8-kor, aztán szurkolóbaráti időpont, azt mondanám, illetve játszunk majd 2:30-kor is, igazából ez sincs túl korán. Szerintem, vagyis nagyon reméljük, hogy jó hangulat lesz, hiszen hazai pályán fogunk játszani. 2019-ben szintén Káposztás Nagyarán volt egy hazai rendezési világbajnokság, ahol nagyon jó hangulatot teremtettek a szurkolók, így én most is hasonlóan reménykedem. Ami a szurkolói programokat illeti, azt jelenleg még én se tudom pontosan, mikor lesz, de szerintem így interakcióra, mérkőzések után valószínűleg lesz lehetőség.
Aki még esetleg sosem látogatott ki jégkorong mérkőzésre, annak mit javasolna, miért menjen ki mindenképpen?
Mindenképp ajánlanám, hogy azért jöjjenek ki, mert a tempó nagyon jó szokott lenni, illetve, hogy már említettem, a hangulat is mindig kiváló, szerencsére a törzsszurkolók mindig remek hangulatot csinálnak, és szerintem aki ilyen, az arra számíthat, hogy a magyar csapatból mindenki kiteszi majd szívét, lelkét a jégre, és reméljük, ez majd meg is hozza az eredményt.
Hol tart most a felkészülés? Nem tudom, hogy milyen ciklusokban készülnek fel egy-egy ilyen világbajnokságra, de gondolom már nagyon várják.
Igen, már nagyon várjuk. Hát most még a felkészülés egy korai szakaszában van, hiszen még több játékosnak tart a klubszezon, így most akiknek már ez befejeződött velük, kisebb csoportokban dolgozunk itt Budapesten, és a hivatalos tábor az majd vasárnap kezdődik meg, és ha minden jól megy, jövő hét közepére már teljes kerettel tudunk dolgozni, hiszen addigra mindenki befejezi majd a klubcsapat mérkőzéseit.
Úgy látom, hogy az eventim.hu weboldalon lehet jegyet vásárolni, tehát erre az eseményre. Nagyon sok sikert kívánunk mindenhez, természetesen mi is fogunk szurkolni a válogatottnak, és reméljük, hogy a lehető legjobb eredménnyel zárul majd ez az esemény. Női divízió 1/A jégkorong világbajnokságot rendeznek a Vasas jégcsarnokban április 12 és 18-a között. Dabasi Rékát, a válogatott csatárát hallották. Köszönjük szépen, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
A végéhez közeledik a mai délutáni magazin, a 117 perc. Ma is nem csak háttérrádiózóknak ajánlottuk ezt a műsort. Mi mindenről volt szó az elmúlt két órában, ezt próbáljuk összefoglalni, abban a formában, hogy kérdezem Dávidot, aztán majd magam is reflektálok, hogy mi volt az, ami neked meglepő volt, vagy fontos volt, vagy hangsúlyos volt. Szóval mi az, amit kiemelnél ebből a két órából?
Nekem ma a legjobban Kis Gyöngybérrel készült interjú tetszett, a Civil Impact alapító ügyvezetője volt a vendégünk, akit arról kérdeztem, hogy hogyan lehet összekapcsolni civil szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások lehetnek mondjuk workshopok, vagy csapatépítő tréningek, érzékenyítő tréningek vállalati szereplőkkel, azaz hogyan lehet kiegészíteni ezt a két szektort, és nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy a civil szervezetek egyre inkább készülnek arra, és a másik oldalon is a vállalatok is egyre nyitottabbak arra, hogy közös együttműködési pontokat találjanak. Szerintem ez egy érdekes és számunkra is hasznos beszélgetés volt.
Én akkor, amit kiemelnék, az a harcosság és a női harcosság. Már többször volt, hogy a környezetvédelmi ügyekben, főleg az akkumulátorgyár körüli konfliktusok kapcsán, például Debrecen mellett keletkezett összefogásról tudósítottunk, és tudósítottak mások is. Ez a mi a kő, azaz mikepércsiek, na nem fogom tudni elmondani.
Mikepércsi anyák.
Igen, környezetvédő szervezete. Szóval, hogy ők is a Greenpeace segítségével teszik mindezt. Ők nagyon sok mindent már az akkumulátorgyár építése és működésének kezdete kapcsán fölvetettek, de most egy másik gyárnak, ami a közelében van, a veszélyes körülményeiről vagy veszélyes működéséről tudósítottak. Ennek kapcsán összefogást teremtettek, megint csak volt nálunk éppen véletlenül egy mérőeszköz a Greenpeace-től, és egy balesetet tippeltek, amit aztán megerősítettek a gyárból kifele érkezők, és megpróbáltak másnap vízmintát venni, és hát erről, ennek a küzdelméről, illetve hogy ennek a legitimitásáról, validitásáról akarnak ők meggyőződni, ezért beadványt készítettek, ha jól tudom, a városi hatóságokhoz. Na hát erről beszélt Kozma Éva nekünk, és ez nagyon érdekes volt egyáltalán, hogy ez a harc, ez nem, ahogy elmondta Éva, nem elskeseríti vagy kifárasztja, hanem megerősíti őket az összetartásban. Én mondjuk hirtelen ezt emelném ki. De úgy vettem ki, hogy nagyon izgalmas volt Kádár Melindának is a felvetése.
Igen, a Magyar Kerékpáros Klubtól volt a vendégünk Kádár Melinda, akivel szokásos módon kerékpáros témákról beszélgettünk, nem csak az iBike Budapestről, amely nagy kerékpáros felvonulás lesz majd április 18-án, de arról is, hogy a kerékpáros fejlesztésekkel kapcsolatban mit érdemes tudni.
Kerékpár utak a fővárosban, főleg erre. Még volt a mai műsorban rendhagyó módon egy élő beszélgetéssel kezdtük, a Jelkép kommunikációs magazinban megjelent a Szabad Közösségi Rádiózás 35 éves történetéről írt közös tanulmányunk. Itt a civil rádió ebben meghatározó szereplő volt, és ez a, ennek a tanulmánynak a kapcsán beszélgetünk Hargitay Henrikkel, aki szerkesztette ezt a elég nagyszabású munkát. Hát arról, hogy milyen is volt, miért is fontos ez a, ez a közösségi rádiózás, és hát, hogy milyen nélkülözések, vagy milyen anyátlan szerepben, a helyzetben vannak most ezek a szerveződések. Egyáltalán, hogy a rádiózásnak milyen lehetséges jövője van. Szóval Hargitay Henrik volt az első fél órában a vendégünk. Van-e még valami, talán ennyi most, amit összefoglalnánk? Hát akkor körülbelül ennyi, és lassan akkor el is mondjuk, hogy, hogy a mai műsorban a sportszerkesztő Tarcsi Géza volt, a hangmester előbb Cserháti Ákos, aztán megérkezett Petik András, átvette a kormányzást, már a technikai kormányzást, és akkor a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc voltunk. Maradjanak velünk, ez itt a civil rádió. Maradjanak velünk!